négyzet.
Segít az eligazodásban.
Lábjegyzet.
Szeptember végéig nézhető az a kiállítás a Szentendrei Ferenci Múzeumi Centrumban, ami nagyjából arra vállalkozik, a barát Ottlieb Géza szavaival élve a harmadik feleségnek, Szántó Piroskának címezve, hogy jaj, pirikém, hogyan csinálta ezt? Olyan itt, mintha mindenki élne. Szilágyi Zsófia Júlia kurátor vezet végig azon a kiállításon, ami Vas István életművéből mutat fontos pillanatokat a nézőnek, hogy aztán összeálljon valami összegzővé. Költői életutat tekintve, és a nagy érdeklődésre való tekintettel meghosszabbították az Art Deco kiállítást a Magyar Nemzeti Galériában. Így szeptember 25-jéig még megnézhető a tárlat. Nyitáskor Katona Anikó kurátor beszélt róla a műsorban, most ebből hallanak részleteket. Szóval két ugyanaznap záró kiállítás. Köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál, Vlasi Csarolta. ban a TV portréfilmet készített Vas Istvánról, Rész Pál beszélgetett vele, és amikor halott barátjáról, Radnótiról kérdezte, Vas István így felelt. Én nekem nincsenek halott barátaim, mert ez olyan patetikusan hangzik, nincs is halál az életben, pláne a barátságban. Ez a gondolat, dehogy gondolat. Alapérzés. Vas István költészetének a magva, kiterjesztve a barátságon túl mindenkire, aki életében fontos volt. Mindenki mindig jelen van, mondta a Szentendrei Múzeumi Centrum az idő metszeteiben című Vas István kiállítás megnyitóján Váradi Szabolcs költő. Kurátort Szilágyi Zsófia Júliát kértem arra, hogy vezessen végig a tárlaton. Akkor belépünk a kiállításra rögtön az első teremben. Megkapjuk azokat a támpontokat, amikre épül a kiállítás, ugye versek, regények, műfordítások, illetve az idő metszetei című vers. Azt hiszem, hogy jó irányadó, hogyha a kiállítást nézzük, erre van fölépítve.
Az mindenképpen szempont volt számomra, hogy ne egy életrajzi, illusztrált kiállítás legyen, hanem hogy az életművel szembesítsem a látogatót, és azért próbáltam nem időszakokhoz, tehát mondjuk háború előtt és háború után, vagy ugye Vas István szerelmeihez köthetően felépíteni a kiállítást, hanem a műfajokra, hogy abban kiemelni azt, hogy Vas István mit alkotott, mi a fontos, és hogy ezzel szembesüljön a látogató, és nyilván megkapja az életrajzi támpontokat. Ezt tartom a legfontosabbnak, hogy így közelítsünk az életműhöz.
Akkor beléptünk, arról beszéltünk, hogy a nyitóvers. Nagyon nehéz találni egy olyat, ami Vas István jellemzi, és falon olvasható, hiszen hosszú versei vannak.
Többen kérdezték tőlem, hogy miért nem olvassák Vas Istvánt, vagy miért nincs benne a köztudatban, és azt gondolom, hogy egy kicsit ez is tehet róla, hogy tényleg hosszú narratív versei vannak, nem könnyű ráhangolódni, nem ilyen csengőbongó, az ember fülébe mászó szövegek, tényleg általában hosszúak, tehát leíró narratív jellegűek, viszont ez az Idő metszeteiben című vers, azt gondolom, hogy sikerült egy olyan verset találni, ami egyrészt a kiállítás mottójául szolgálhat, ténylegesen és nem azért, mert rövid, másrészt mégis jellemző Vas Istvánra az a szikárság, az a józanság, az a köznapi nyelvezet, amit Vas Istvánnál megszoktunk.
De amikor megnyílt a kiállítás, Várad és Szabolcs volt az, aki költőileg úgymond megnyitotta, és ő is ezt emelte ki ezzel a verssel kapcsolatban a kapcsolódásokat, a tér és idő metszetét, ami nagyon fontos Vas István megértéséhez.
Nekem is ez az élmény volt, amit szerettem volna kiemelni a verssel is, meg a visszatérve a kiállítás rendezésére is, hogy nem egy lineáris, a múlt felé ilyen nosztalgikusan viszonyuló kiállítást szerettem volna létrehozni, hanem olyat, ami egyszerre felmutatja Vas Istvánt. Nyilván a személyes lénye, illetve az életműve is ebben az egyidejűségben értelmezhető, és számára a múlt, a jelen, az folyamatos, tulajdonképpen jelenként létezett, és ezt nagyon sokszor hangsúlyozta interjúkban is, nyilván a versekben is, a versek felépítésében, vagy a vers szervező ereje is ez az élmény, illetve hát a Barátok szerelmek kapcsán is elmondta.
Vas Istvánnak ilyen köze van Szentendréhez, tehát ez meglepő, mert az ember más gondol, hogy máshol kapcsolódik erőteljesebben.
Igen, nyilvánvalóan, hogyha a Vas Istvánra gondolunk, akkor nem Szentendre jut eszünkbe. Ő egy budapesti költő volt, ő ezért megdolgozott, ezt vállalta, ez fontos volt, erről is sokat írt. Eszészerűen is, és nyilván a költeményeiben is, hát az életrajzi regényében is ez előjön, de egyszerűen az életrajzi tények mégis azok, hogy nagyon sokszor járt Szentendrén, és nagyon fontos események történtek itt. Talán a legismertebb az, hogy itt ismerte meg Szántó Piroskát, a harmadik feleségét, és aztán 1956-tól volt itt hétvégi házuk, amiben töltötték a nyarakat. Sok vers született itt, és Piroskának nyilván sok képe született itt. Ennek ellenére sokkal korábbi a kapcsolat, ugye ismert képek, meg Radnóti kapcsán ismert, hogy jártak ide Szentendrére evezni, nyaralni, napozni, illetve Nagy Etellel, az első feleségével, illetve Kassákkal, Kassák Lajossal és feleségével, Kassákné Simon Jolánnal is volt itt nyaralni, még függetlenül a Szántó Piroska féle történettől. Tehát ő járt ide Szentendrére, de ezt el is mondja, és lehet tudni is, Szentendre számára nem volt az a fantasztikus és varázslatos város, amit így, mint festők városa szeretünk hirdetni és hangoztatni. Ő maradt budapesti költő, ide járt, de nem kapcsolódott olyan szorosan Szentendréhez.
Amikor a kiállítás készült, akkor voltak-e hangsúlyok, amit mindenképpen ki akartál emelni?
Ez nehéz kérdés, mert nagyon nehéz a kiállítást úgy megcsinálni, szakmailag is elfogadható, értékelhető legyen, a közönség számára is vonzó legyen. Amit már az elején is említettem, hogy mindenképpen azt szeretném, hogy a látogató jön, akkor találkozzon a szövegekkel, ezért elég sok verset raktunk ki, amik leemelhetőek, forgathatóak, le lehet ülni, olvasni. A falon is vannak szövegrészletek az életrajzi regényből, illetve a műfordításokból. Azt tartom fontosnak, hogy akárhogy is, de olvasson a látogató. Viszont mivel ez egy nehéz, időigényes, és hát belátom, hogy nem mindenki tud erre ennyi időt szánni, vagy energiát, vagy elsőre nem biztos, hogy annyira bevonzza. Természetesen a látvánnyal is szeretnénk kívánatosak lenni. Ami mindig fontos itt a szentendrei irodalmi kiállításoknál, azok a képzőművészeti kapcsolódások, tehát van egy olyan pontja a kiállításnak, ahol a főleg korai évekhez köthetően Szántó Piroskához, Nagy Etelhez, köthetően képzőművészeti alkotásokat is bemutatunk.
Nyilván egy kiállítás, hogyha bemutatunk szóban, az teljesen más, mint hogyha valaki ide jön és megnézi. Azért, hogyha végig megyünk a kiállításon, nézzük meg, hogy mik azok, amik az egyes termeket jellemzik.
Ami az indító és a számomra az egyik legmegrendítőbb pontja a kiállításnak, az Vas Istvánnak a munkanaplója, amit 1944. január 1-én kezdett el írni, és attól kezdve minden nap följegyezte, hogy milyen verset írt, milyen esszét, prózát, esetleg mit fordított, és ezeket csak címszerűen, meg azt, hogy hány sort legtöbbször följegyzett, haláláig írta. Viszont szeptember 16-ai az utolsó bejegyzés, utána ő már kórházba került, gyenge volt, tehát nem tudott már tényleg dolgozni, és főleg nem följegyezni. Viszont úgy hozta az élet, hogy a 47 év alatt vezetett napló utolsó bejegyzése az december 16-ára, halála napjára esik. És ez számomra egy nagyon megrendítő motívum, hogy az élet és a mű, amit Vas István letett az asztalra, az mennyire egy és szétválaszthatatlan, és ő valóban egy autodidakta költő író, aki egy hosszas munkával építette fel azt, amivé ő lett, és ezért szerepel a kiállításban ez a munkanapló ilyen hangsúlyosan a levegőben, lebegve, végigvezetve a termeken, hogy ez legyen a legfontosabb. Ettől függetlenül az első terem egy életrajzi bemutatás, ahol mégis végig lehet követni, hogy Vas István hosszú élete alatt mennyi minden történt vele, nyilván egy rövid összefoglaló, eredeti dokumentumokkal és képekkel illusztrálva, segítve a tájékozódást, illetve itt található Vas István egyik könyveszekrénye, amiben próbáltuk jelezni, hogy látványban mennyi az, amit ő dolgozott, és emellett dedikált köteteket mutatunk be.
Például, hogyha picit közelebb megyünk hozzá.
Vannak korai ismerettségekből dedikált kötetek, mondjuk Szent Kuti Miklóstól, vagy Zeg Zoltántól, természetesen tanítványok, mint Petri György, vagy Orbán Otto, vagy Gergely Ágnes, most amit így látok, Nemes Nagy Ágnes is van. Nagyon változatos a könyvtár, a Pécset található, és ott gyakorlatilag minden kötet szinte dedikálva sorakozik a polcokon.
Igen, és egy jobbra, hogyha bejöttünk a kosságféle indulás.
Igen, de ez az egész életutat felvonultatja, de nyilvánvalóan a korai kasságféle indulás is szerepel, mert hogy Vas István első verse a Munka című labban jelent meg 1929-ben, egy olyan vers, ami a baloldali szocialista érzülettel szabad versben íródott, soha aztán föl nem vette Vas István az összegyűjtött köteteibe, de ez nem azt jelenti, hogy ezt a korszakot megtagadta, vagy nem volt számára fontos, csak ilyen szempontból nem az életmű része, viszont az életének abszolút része, egy nagyon meghatározó időszak. Kassák Lajos volt az, aki az első lökést, a bátorítást megadta számára, és hát nyilván a nagy etelféle szerelmet is. Így úgy, de mégis Kassák Lajosnak köszönheti. Továbbiakban pedig az élet kirajzolódik a dokumentumok, illetve a szöveg segítségével.
Igen, aztán más jellegű költészet is megjelenik nyilván.
Igen, betettük I. és Gyulának egy dedikált kötetét, ha már erről volt szó, mert az ő kötete nagyon fontos volt abban a váltásban, vagy abban a felismerésben, hogy talán mégis egy magyar hagyományokhoz, illetve az európai költészeti hagyományokhoz közelebb álló verselést kéne megpróbálni, és abban kéne elindulni. Tehát I. és Gyula ilyen szempontból nagyon fontos volt, de Zeg Zoltán is megjelenik, akit tényleg olvastam késői leveleket is tőlük, azt gondolom, hogy egész életében egy fontos és meghatározó barátság volt. Radnóti is felbukkan természetesen, aki bár kezdetben ellenszenveztek, de aztán elválaszthatatlan barátok lettek, és az Apolliner fordítás talán az egyik ilyen fontos munka, ami megpecsételte ezt a barátságot, és hát a sorsban is bizonyos mértékig osztoztak voltak közösen munkaszolgálatban, de Vas István nagyon rövid ideig, mert ő nagy etelféle házasság miatt kivételezett volt. Radnótiról meg tudjuk, hogy mi történt később. Aki még szerepel, az Ottlik Géza a fotókon, hiszen ő volt az, aki 1944-ben a német megszállás ideje alatt bújtatta Vas Istvánt. Két macska egér, vagy kutyamacska, vagy nem tudom, mit lehetne mondani, tehát nagyon különböző karakterek, nagyon különböző írói hozzáállás, mégis elválaszthatatlan, és nagyon jó barátok lettek. Aki még szerepel, az Juhász Ferenc, bizonyos szempontból Vas István felfedezettje, emellett viszont nagyon fontos barátság volt, és az 50-es években, amikor Vas István nem nagyon szólalhatott meg, és csak a fordításaival volt jelen, akkor igen fontos volt számára Juhász Ferencnek a támogató barátsága.
Tovább lépünk a regényíróhoz. Egy másfajta hangvétel, másfajta stílus, mint amit költészetére jellemző.
Igen, biztos, hogy így van, de az őszintesség, a józanság, ez az analizáló hozzáállása az azért az életrajzi regényben is nagyon-nagyon fontos. Itt ez a terem igazából tényleg csak ízelítőt tud adni, felvázolja azt, hogy milyen jellegű munka lehetett, ahogy elkészültek ezek a szövegek. Ugye 1943-ban kezd írni az első életrajzi regényt, Eti halála után. Gyakorlatilag haláláig írja, befejezetlen maradt a mű, mert hogy nem jutott el a tervezett 1956-os októberi eseményekig, amivel szerette volna zárni szimbolikusan az életrajzi regényét. Erre is van utalás a kiállításban. De hát így is egy óriási korpusz, ami megszületett, egy óriási kincsesbánya, és azt gondolom, hogy annak is, aki nem az irodalmi életben mozog, és nem az irodalmi pletykákra kíváncsi, annak is egy fantasztikus olvasmány lehet. Ami ebben a teremben a novum, az érdekesség, a kiállítás újdonsága, hogy megtaláltunk egy olyan képet, amit Szántó Piroska festett 1940-ben, és ami tulajdonképpen így a szerelmük zálogául, hol Piroskánál volt, hol Vas Istvánnál, erről hosszan ír az életrajzi regényben, és Szántó Piroskának pedig egy általam képregénynek titulált rajzos füzetében is támpontokat kapunk ehhez a képhez, és így sikerült felismerni magát a képet, ami eddig még soha nem volt kiállítva, úgyhogy ennek nagyon örülünk, hogy előkerül. Szentendrei kép az izbégi templomról festette a Szántó Piroska 1940-ben, és hát Vas Istvánnak nagyon-nagyon tetszett a kép, és ezért Szántó Piroska neki adta, viszont ahogy a kapcsolat ingadozott, Vas István aztán visszavitte Szántó Piroskának, Szántó Piroska újra visszaadta, úgyhogy egy furcsa története van a képnek, viszont én azt gondolom, hogy Vas István, ahogy írja a szövegében, úgy reméli, hogy az ő vele való találkozás ihlette. Ez az öröm és ez az élmény is benne van a képen.
Kicsit más jellegű, mint a Szántó Piroskák.
Így van, így is találtam meg, ugye ez egy korai kép, tehát a korai képek azért nem olyanok, mint amit aztán az illusztrációs szaktól kezdve az 50-es, főleg 60-as évektől készít, tehát ha a koraiakat nézzük, akkor nem annyira lóg ki a sorból, viszont pont így találtam meg, hogy az, akivel teljesen más témában interjút készítettem, ő mondta, hogy hozzánk került egy teljesen más Szántó Piroska, és ez lett nekem gyanús, hogy akkor ez valószínűleg egy korai kép, és így került elő, hogy valóban nem az, amit aztán később Szántó Piroskaként ismerünk.
Akartam közbeszólni, hogy nagyon izgalmas a képi megoldása a kiállításnak, tehát egyrészt a munkanapló végigmegy a mennyezeten, hogyha valaki neki jó szemmel, esetleg valamit lát is belőle.
El lehet olvasni, igen. Tudom, én is csak.
Tehát is egy nagyon érdekes megoldás ebből szüvegekbe beletéve.
Igen, ezt azért gondoltam, hogy kicsit ez az élmény, hogy föl kell bontani, hogy az ember elraktározza, és ahogy régi képeket, régi dolgokat előveszünk, hogy az ott van velünk, csak esetleg nem nyúlunk hozzá, vagy nem foglalkozunk vele, kicsit ezt akarja szimbolizálni. Nyilvánvalóan ezek nem eredeti képek, csak a látvány kedvéért vannak itt, és hát itt van Vas István nyakkendője, és az viszont tényleg az övé, a híres neves nyakkendő, amiről szólnak a legendák, hogy Vas István hát nem volt egy nagyon ügyes, talpra esett férfiú, többek között a nyakkendőjét sem tudta megkötni, ezért ennek a Vas István féle nyakkendőkötésnek, ahogy nem csinál rá bogot, vagy nem tudom, hogy mondják, tehát nem csinál rá csomót, hanem csak így átveti, és ez egy extra viselet lett, és nagyon jellemző Vas Istvánra, szóval ezért van itt a nyakkendő, ez inkább csak ilyen kis ízelítő. Amúgy dokumentumok vannak az életrajzi regényhez kapcsolódóan itt felsorakoztatva.
A levelek, szövegek.
Vannak olyan szövegek, amik forrásként szolgáltak számára, vannak olyanok, amik a lelkendezést, elismerést mutatják, például Mésző Miklósnak a levele, aki elolvasta az életrajzi regényt, és azért lelkesedik, vagy Acél Györgynek a levele. Ezeket szerepeltetjük itt. A szövegek, amik aztán a falon levehető formában olvashatók, azok ezekhez az iratokhoz, dokumentumokhoz kapcsolódnak.
És leveszik egyébként ezeket a szövegeket?
Hát én remélem, azt hallottam, hogy a teremőrök azért nem szeretik ezt a kiállítást, és ezt most idézőjelben mondom, mert másfél órákat töltenek a kiállításban a látogatók, és én ebből arra következtetek, hogy leveszik és bogarásszák. Ez az a bizonyos képregény, amit Szántó Piroska 1942-ben kezdett el rajzolni. Ahogy mondtam, 1940-ben találkoztak, és mind Vas Istvánnak, mind neki volt egy szerelme társa, tehát nem indult egyszerűen a kapcsolat, illetve hát nyilván a Szántó Piroska is bajóton bújdosott, Vas István ugye időnként munkaszolgálatba került, tehát a történelmi helyzet sem volt éppen adott arra, hogy az ő kapcsolatok kibontakozzon, és ő elkezdte ezt a kapcsolatot, a kapcsolatnak a fázisait, jellegzetes, fontos fordulópontjait megrajzolni, azzal, hogy fogalma sem volt még nyilván, hogy hova fut ki az egész, tehát 42-ben egyáltalán nem lehetett tudni, hogy mi lesz ebből. Úgyhogy ez egy nagyon őszinte és egy nagyon eredeti forrás az ő kapcsolatukat tekintve, és én úgy gondolom, hogy az Azután című regényhez, amiben az Eti halála, illetve a felszabadulás közötti időszakot írja meg Vas István, ebben a szövegében fel is használta ezeket a képeket forrásként. A kép, amiről lehet azonosítani, tehát a rajz, igen, amikor visszaakasztja Szántó Piroska Vas István falára azt a bizonyos kukoricás képet, amit 1940-ben festett, és ez alapján tudtam én azonosítani azt, ami a falon látható.
Igazba stációk, amik jelen vannak.
Ugye ez most egy válogatás, tehát nem minden kép van kint. A Szentendre résznél egyébként meglátható maga a kis füzet, amiben egy szentendrei rajzot emeltünk ki. De itt van az első találkozás, ahogy 1940-ben Vas István megérkezik Szentendrére hajóval Dunaparton, akkor egy másik találkozás, ahol Vas István akkor élettársával, Kutni Máriával jön Szentendrére, de mégis összetalálkoznak Piroskával, és újból fellángol a kapcsolat. Aztán a főutcai lakás, ahonnan a Batthyány tér Szent Anna templomra látni, akkor egy-egy kávéházi jelenet, ahol újból és újból megbeszélik, hogy nem tud ez a kapcsolat folytatódni. Akkor egy Vajda János társaság esten egy felolvasás, ahol a Kutni Mária, illetve Szántó Piroska ismét összetalálkozik. Akkor van egy jelenet a munkaszolgálatból, amit Szántó Piroska megrajzol, ahogy egrecíroztatják a munkaszolgálatosokat, illetve egy másik munkaszolgálatos jelenet, ahol Szántó Piroska elmegy és meglátogatja, ha jól emlékszem, Gödöllőn Vas Istvánt, és kimenekíti egy kicsit, és elmehet fürdeni, és kap tiszta ruhát, és aztán úgy megy vissza a táborba. Tehát ezeket a jeleneteket emeltük ki, mert ehhez nagyon-nagyon szorosan köthető szövegrészek vannak a regényben, és így próbálunk kedvet csinálni a látogatóknak az olvasáshoz.
Hogyha ennek a teremnek a másik részét nézzük, másik oldalán, ezek is nagyon fontos képek, ott van Etinek a fotója.
Nagy Etel táncművész, mozdulatművész lett, ugye ő Kassákné Simon Jolánnak a lánya, elég sanyarú sorsa volt, nevelőintézetben, nagy szegénységben nőtt föl, és a találkozás nem csak Vas István számára volt nagyon-nagyon fontos és revelatív, hanem Nagy Etel számára is. Ők ketten együtt kezdték el az életet, hiszen 19 éves volt Vas István, mikor találkoztak, gyakorlatilag egy fél évvel rá összeköltöztek, ugye 1929-ben találkoztak, körülbelül 1930-ban összeköltöztek, és 1935-ben vette el feleségül Vas István nagy Etelt, és 1939-ben halt meg 32 évesen nagy daganatban. Viszont ez alatt a rövid idő alatt kinőtte magát, táncművész lett, fellépései voltak, nagyon pozitív kritikákkal, és ebből próbáltunk meg felidézni egy-egy momentumot Lengyel Lajos fotóival, aki akkor a Kassák körből ismerte őket, tehát Nagy Etelt és Vas Istvánt, és ő fotósként tulajdonképpen ilyen kísérleti fotóként fotózta a mozdulatművész Nagy Etelt. Az ő fotói láthatók itt, illetve hát még egy kép Nagy Etelről, amit Kornis Dezső készített. Kornis Dezső is a Kassák-féle munkakörből volt, barátja Vas Istvánnak, és Vas István nagyon szerette az ő munkáit, rajzait. És hát még egy szempontból lesz fontos Kornis Dezső, mert ő az, aki kiviszi Szentendrére Vas Istvánt 40-ben, mert hogy Szántó Piroska nővére, Szántó Anna volt a mennyasszonya, és szerette volna Vas Istvánnak bemutatni. A következő két kép az Vajda Lajos miatt van itt. Szántó Piroska ugye még függetlenül Vas Istvántól 1936-37-ben már jár ide ki Szentendrére festeni, és Vajda Lajos nagyon nagy mesternek is tartotta, és hát óhatatlanul is a hatása alá került, úgyhogy itt két olyan kép látható, ami az egyik Szántó Piroska nagyon Vajda Lajosos alkotása, a másik pedig egy eredeti Vajda Lajos. És a sarokban meg a korai évek ellentéte. Vas István egy jómódú zsidó polgári családba született. Az édesapja mindenáron azt szerette volna, hogy ő is textilkereskedő legyen. Ezért mindent megtett, de Vas István semmiképpen nem állt erre rá. Ennek kapcsán az életrajzi regényben hosszasan leírja az otthoni enteriőrt, az otthoni hangulatot, az otthoni hatásokat. Beszél képzőművészeti alkotásokról is. Vas István édesapja Vas Pál Tamás Henriktől vásárolt képeket, többek között Rubnai Gyula képeket, és ez az, amit Vas István kiemelt, ami még számára is érdekes, és főleg így a szociális érdeklődése miatt azt gondolom, hogy fontosak voltak számára. Ebből egy képet tudtam reprodukálni, de az a háborúban megsemmisült, és ami itt látható, az pedig egy olyan rudnai kép, amihez hasonló lehetett Vas Istvánék falán, és ezzel állítottam szembe Bortnik Sándornak a Kassák portréját, ami ugye az éles ellentét, és az a bizonyos hatás, ami Vas Istvánt kimozdította a családi jómódból és a családi idillből, arról a pályáról, amit az édesapja szánt neki. Ez az ellenpont, hogy mi az, amit ő megtagadott, mi az, ami nem tetszett neki, és mi az, amit választott. Aztán nyilván ugye hosszú távon azért fontos volt ez a polgári háttér,
hát,
és amiben ő tanult, és, vagy amiben ő fölnőtt, de akkor is nagyon fontos volt ez. Illetve azért azt tegyük hozzá, hogy hiába kínálta meg az édesapja egy textilgyárral tulajdonképpen, vagy egy igazgatói lehetőséggel, ő nem azt választotta, és 19 éves korától elment hivatalnoknak, és reggel 8-tól délután 5-ig dolgozott, és amit ő letett az asztalra, és amiben ugye a fordítások, versek, azt mind emellett kellett csinálnia. Tehát azért volt ára annak, hogy ő eljött otthonról.
De itt látjuk a polgári lakásnak a újrateremtését.
Így van, hát azért hosszú távon nyilván ez meghatározó volt számára, és amit mindig is kiemelt a perzsa szőnyegek, az volt a nagyon fontos számára az otthoni közegből is, és hogy azt mindig vitte magával, és a háború alatt is mentették. Hát nem nagyon sikerült olyan szőnyeget találnunk, ami megmentettek az idők során. A Gróza Péter utca 17 szám alatt volt az utolsó lakásuk, 66-tól laktak ott Szántó Piroskával, az most az hiszem Várkert rakpart. Ott lenne a Szántó Piroska Vas István emléklakás, ami ugye nem működik, viszont a relikviák, bútorok, használati tárgyak és Piroska festményei ott vannak, és onnan tudtuk kölcsönözni Vas István íróasztalát, egy fotelt, illetve hát az első térben látható lingel szekrényt, könyves szekrényt is.
És itt vannak a fordítások, ez a harmadik terem.
Igen.
Illetve a költészet.
Igen. A fordítások, három hangbúra van, amiben angol-német nyelven szólnak azok a versek, szövegek, amiket Vas István fordított, és azokból látható egy-egy fordítása a falon, illetve színlapokkal, műsörfüzetekkel azokat a színdarabokat idézzük meg, amiket Vas István fordított, amire nem is gondol az ember, hogy mondjuk egy Schiller Ármány és szerelem, vagy a Koldus opera, vagy hát ugye a harmadik Richard, ami mind az ő nyelvén ismert számunkra, és nyilván van, amiből már vannak újabb fordítások, de még
alapvető,
igen, a klasszik, igen, igen. És ami nekem mindig a kedvencem, és szeretem kiemelni, hogy Rákóczi Ferencnek a Vallomások című művét, ugye franciából, Vas István fordította le, volt korábbi fordítás, de a fordítás az Vas Istváné. Ugye azt mindig elfelejtjük, hogy az az óriási mű, az franciául íródott, és óriási munkával Vas István lefordította. Itt van is egy dokumentum a lektori munkának egy fázisáról, és hát nagyon jópofa szövegekkel jelzi, hogy milyen jellegű szempontok szerint végzi ő a fordítást. A költő lehet, hogy egy kicsit furcsán jelenik meg a kiállításban, mert az évszakokhoz kötődően válogattam a verseket. Tél, tavasz, nyár, ősz, minden évszakhoz 10 verset válogattunk. Nekem ezzel is az volt a célom, amit az elején említettem, hogy ne az életrajzhoz szorosan kötődve olvassuk a verseket, hanem attól eloldva, attól elszakítva, és tényleg a szövegre figyeljünk, tehát itt sem időrend, sem műfaji megkötöttség nincs, hanem tényleg a téma határozta meg. Egyrészt Vas István számára ez nagyon fontos volt, ami furcsa és elsőre nem biztos, hogy átjön, hogy egy ilyen városi költészetben mégis az évszakok mennyire fontosak. Másrészt szerintem nagyon jól rá lehet arra csodálkozni, hogy mennyi mindent jelent egy tél, vagy ősz, vagy tavasz Vas István számára. Kicsit érzékelhetően ezektől a nagyon egyszerű kliséktől elvonatkoztatva. Én azt gondolom, hogy kicsit jobban rá lehet csodálkozni a szövegekre, és hát nem véletlen, hogy az ősszel zártuk a sort, mert az őszversek között van talán a legtöbb szentendrei vers, amik egyértelműen itt a szentendrei gyönyörű Szántó Piroska által csodálatossá varázsolt rózsás kertben születtek. Ez az átkötés az, ami a szentendrei sarokhoz vezet, és ott találhatók azok a dokumentumok, amik a szentendrei kötődést mutatják, például az a bizonyos kis rajzos füzet, amit Szántó Piroska készített egy jó kis Szentendrei rajzzal, vagy Szóbel Béla levele, vagy Nagy Etelnek egy korai képeslapja, ami még ugye a nyaralásból írt a férjének, meg hát nyilván a hétvégi házuknak a fotója, és ide kerültek azok a versek, amik egyértelműen a szentendrei élményhez köthetőek, mellette pedig a budapesti versek, amiről már volt szó, hogy Vas István budapesti költő.
Érdekes, hogy Vas Istvánról mostában mintha elfeledkeznénk, pedig tényleg a magyar költészet egyik nagyon fontos személyisége. Nem érzékelhető, vagy...
Én azt gondolom, hogy igaz, tehát nem nagyon beszélünk Vas Istvánról. Az okait, hát máshol is kérdezték már, meg én is próbálom boncolgatni, amit már mond, teljesen hétköznapi okai is lehetnek, mint hogy ahogy hosszúak a versek és a szövegek.
Vagy egyáltalán költés, tehát másodlagos.
Ez természetesen csak egy befogadói nehézség. Nyilván ma kevésbé olvasnak az emberek. De hát amiről nem nagyon beszéltünk, ugye az Acél György, mondjuk így a 60-as évektől a kultúrpolitikához való viszonyuk, Vas Istvánnak és Szántó Piroskának az nyilván egy meghatározó momentum, az, hogy Acéllal ők nagyon jó barátságban voltak, mindkettejük életét gyakorlatilag megmentette Acél György, ez egy eltéphetetlen kötelék volt. Ez egy olyan pont, ami visszafele nézve mindenképpen értelmezésre és feldolgozásra szorul, ez is nyilván az egyik ok. De amit én mindig szeretek emlegetni, ugye Ottlik Géza, a barát, akinek óriási nagy kultusza volt, és mindenki azt várta, hogy Ottlik Géza megírja az iskola a határon után a regényt, az új regényt, mert hogy folyamatosan írt, de nem írta meg, és hogy ilyen egyszerű dolgok is elvonhatják a figyelmet Vas Istvánról az én olvasatomban. De hát nyilván ez egy nagyon összetett kérdés, egy konferenciát kéne szervezni.
Tényleg mennyire van kutatva egyébként a Vas István?
Hát én úgy látom, hogy nem nagyon, pedig egyszerűen a filológusok számára egy kiapadhatatlan forrás állna a rendelkezésre, mert hogy az OSK-ban, az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárában megvan az egész hagyatéka, kéziratokkal, levelezéssel, versek kézirata, prózai kéziratok, nyilván egyéb családi iratokkal együtt, tehát egy nagyon kézenfekvő téma lehetne, viszont hát óriási anyag, tehát nyilván nem egyszerű neki durálnia magát az embernek.
A kiállítás szeptember 25-éig látható a Ferenci Múzeumi Centrumban. A kurátor Szilágyi Zsófia Júlia beszélt róla. És szintén szeptember 25-én zár egy másik kiállítás, ez a Magyar Nemzeti Galériában, az Art Deco Budapest. Egy hónappal hosszabbították meg a nyitvatartását, akkora volt az érdeklődés. A tárlat különleges plakátokat, bútorokat, öltözékeket, filmeket, városi tereket bemutatva, jut átfogó képet a két világháború közötti korszak jellegzetes vizuális kultúrájáról középpontban a plakátművészettel. A kiállításról még áprilisban beszámoltunk, most rövid szelítő az akkor elhangzottak volt. Hát ha valaki még nem látta és kedve tartja, Katona Anikó kurátort hallják.
Vezérmotívumunk ugye a plakát műfaj, de ezen keresztül rengetegféle nagyon gazdag tárgyanyag megjelenik. Hogy ezt összegyűjtsük, ez egy nagyon hosszú kutató munka volt. 7 éve felmerült ez a gondolat, Bakos Katalinnal együtt kezdtük tervezni, megálmodni ezt az egész kiállítást, és már akkor elkezdtük gyűjteni a műtárgyakat, gyűjteményeket átnézni, hogy a plakát felől indulva, tehát a plakátlistánk volt az első, és tényleg az évek alatt rengeteg gyűjteménybe elmentünk, közgyűjteményekbe és magánygyűjteményekbe is. Ennek az eredménye tulajdonképpen egy ilyen kincsvadászat lett, tehát olyan kincseket szedtünk elő, tártunk így a napvilágra, a legtöbbjük soha nem volt látható, vagy nagyon-nagyon ritkán láthatóak. Sok olyan tárgy van, ami szerintem különösen értékes. Az adott gyűjtemény kezelőjén kívül szinte senki nem tudott a létezéséről sem, vagy esetleg egy-két kutató, aki kifejezetten erre fókuszál, ilyenek, mint jelmeztervek, vagy portáltervek. Ez egy igazi nagy élmény volt ezekre rábukkanni, és pontos célunk volt az, hogy ezeket megmutassuk végre a nagy közönségnek. Ugye az installáció is azt az elvet követi, hogy minden apró tárgy is lehet értékes, a legegyszerűbbnek látszó tárgyat is megpróbáljuk kiemelni és kincsként, műtárgyként bemutatni önöknek, legyen szó akár egy korabeli könyvről, vagy egy prospektusról, ami mondjuk a Balatont hirdeti, ezeknek is megvan a művészi szépsége. A tárgyi kincseken kívül ugye a kiemelt témák azért a plakátművészet ezen a kiállításon, ami ugye egészen más, mint egy festményi kiállítás lenne. Szerintem nagyon sok szempontból lehet szeretni a plakátot. Van egy különleges esztétikája a plakátoknak. Eleve ugye ezek a művek arra készültek, hogy megfogják a figyelmet. Tehát az utca embere felfigyel rájuk lassan, minél erőteljesebb hatást váltson ki a járókelőből, és ennek következtében lettek ilyen nagyon-nagyon dekoratívak, lenyűgözőek sokszor a plakátok. Ez az egyik, ami miatt szerintem nagyon lehet szeretni a plakátműfajt. A másik pedig az, hogy ez egy hétköznapi műfaj, a pillanatnak készült, tehát kiragasztották az utcára, és a mindennap életnek a sokszínűsége ezért megjelenik rajta. Ugye van olyan, amelyik valamilyen terméket hirdet, fogyasztási cikket, van amelyik kiállítást, van ami az adott pillanatban éppen futó mozifilmet, tehát hogy az egész kor, az egész élet átélhető a plakátokon keresztül. Kiállításunknak ez is volt a célja, hogy ezt az egész izgalmas kort, a 20-as, 30-as évek világát bemutassuk.
1925-ben volt Párizsban egy nagy iparművészeti kiállítás, amely egy nemzetközi kiállítás volt, tehát a kor nagyhatalmainak az iparművészete együtt mutatkozott be. Magyarország sajnos ezen nem vett részt, most ugye egykori háborús ellenfél van, hogy ezért minket egykor kiadta, de nagyon figyelt rá a hazai szaksajtó is, mert a plakátját is nem véletlenül gyűjtötték be itt a Magyarországon. Körülbelül a 30-40 évvel később, tehát a 60-as években merült fel először, hogy valahogy le kéne írni ezt a jelenséget, ami itt megjelent. Tulajdonképpen ekkor alkották meg a művészet történészek azt a fogalmat, hogy Art Deco, felhasználták ennek a párizsi kiállításnak a címét rá, mert hogy utólag ugye több évtized távlatából összeállt, hogy itt van valami nagyon jellegzetes dolog, ami nem a szecesszió már, és nem a Bauhaus, és nem a konstruktivizmus, nem is az avantgárdhoz sorolható, nincs igazán ilyen programja, nincsenek behatárolt köre, hogy kik azok a művészek, akik ezt képviselik, de tetten érthető volt, hogy az iparművészetben van egy nagyon erős irány. Egy olyan ízlés, ami modern, tehát felhasználja a modern művészetek az avantgárd újításai, mint például a konstruktivizmus vagy a futurizmus újításai, de közben nagyon dekoratív, tehát nincs benne az a szigorú funkcionális szemlélet, ami mondjuk a Bauhaus művészetében benne van, hanem egy dekoratív átadásban jelenik meg. De hogy a kettő azért sok szállal összekapcsolódik, azt szerettem volna jelezni azon, hogy itt van két plakát, ugye Berény Robertnak a nagyon híres Modiano plakátja, ami a határon áll. Tehát, hogy egyrészt ugye a konstruktivista Bauhaus ízlést is tükröz, ugye Berény eleve Németországban érkezett hozzá az emigrációba, tehát nyilván ismerte ezt, de közben egy ilyen igazi elegáns dendit látunk rajta, monoklival, cilinderre, szóval maga az elegancia, az a könnyedség, abban mégis érzünk egy kicsi Art Deco ízt, és a Konecsony György erre rímelő, vagy ezt barafrezáló plakátja, az ugyanezt ezt az eleganciát azért visszahozza. Ugyanígy ebben a teremben az összes ilyen képpárokat, hármasokat és egyeseket hoztunk létre, amelyek mind-mind egy-egy ilyen forrást mutatják. Ugyanis az Art Deco az egy nagyon eklektikus ízlésvilág volt, nagyon sok helyről merített. Tényleg a legtávolabbi helyekről is, például a keleti művészet is egy nagyon fontos hatás benne, hogy a orientalizmus egy új színben jelent meg, ezt is mondhatjuk. Ennek az egyik területe volt egyébként ez, tehát a filmplakátok. Ugye a nagyon népszerűek voltak eleve az ilyen kicsit erotikus történettel teli közel-keleten játszódó filmek, tehát hogy itt is megjelent. De egyébként megjelenik sokszor például az úgynevezett gyarmatároknak, tehát a kávénak a reklámjában is az orientális vonás. Illetve volt egy Egyiptom mánia, egy egyiptizálás is ebben a korban, ugye 25-ben fedezték fel utána a sírját, szóval akkor volt egy nagy Egyiptom rajongás, ami abszolút az Art Deco-ban, Art Deco-ban jelent meg. Így tudnám felsorolni végig az összes ilyen csoport, ami itt látható, az valamilyen ilyen forrást jelöl, tehát például a régi stílusok, barokk Biedermeier, népies barokk átírásai, dekoratív átírása megjelenik az Art Deco-ban, vagy éppen az avantgárd művészet, expresszionizmus, futurizmusnak egy dekoratív felfogása. És nagyon-nagyon fontos, amiért a legvégén megjelenik és még vissza fog térni, a népművészet, ami ugye a szecesszió számára is egy forrás volt, de az Art Deco egy kicsit másképp használja a nagyon dekoratív népművészeti motivumokat. Ugye azt mondom, hogy ízlés, ez azt jelenti, hogy egy bizonyos társadalmi réteg, aki leginkább ez a nagyvárosi, művelt, nyugatra nyitott középosztály, vagy felső középosztálynak az ízlése volt. Eleve ők nyugat felé figyeltek, és ez is nyugat felől jött az új ízlés. Megjelent a mindennapi nyomtatványokban, megjelent a tárgykultúrájában, és elkezdték követni a lakberendezésben is. És hát mivel a plakátokra is például, vagy az újságokra, az illusztrációiban is megjelent, ezért viszont hatott felfele is, az arisztokrácia is kezdte néha maga kicsit tradicionálisabb ízlését lecserélni erre a modernabb dologra, és lefelé is nagyon hatott, mondjuk a mozipak plakátokra gondolunk, az a legdemokratikusabb szórakozási forma volt, a moziban mindenki járt. A plakátok, amiken a finom arterú jegyeket lehetett szertenélni, kiadtak bizonyos témákat, már még úgy értem ezt, hogy amelyeket hirdetnek. Jól körülírható témacsoportok alakultak ki, és a kiállítás elrendezése ezt követi, hogy mit is hirdettek ilyen art-deco stílusban. Mert fontos megjegyezni, hogy ez nem volt egyedül, a saját korában sem. Készültek néha régiesebb plakátok is, meg készültek ilyen konstruktívabb, modernis irányt követő plakátok. Igazok a területek, ahol ez az art-deco ízlés volt plakát szinten is domináns. Egyrészt a szépség, a testkultúra, a női szépségnek a világa. Ez nagyon sokat változik itt a női testtel szemben, a mindenféle elvárás és szokások is rettenetesen nagyot változtak az első világháború után. Ez talán még elég közismert, ugye lekerült a nőkről a fűző, mivel elkezdtek sokkal többet a középosztályban is dolgozni, olyan ruhákat kellett viselni, amiben lehet mozogni, könnyebb őket felvenni, hozzá az segítség. Azáltal, hogy lekerül, hogy a fűzős ruháknak megszűnt a létjogosultsága vagy a kora, sokkal több is egyébként láthatóvá vált a női testből, tehát rövidebbek is lettek a ruhák, kilátszódhatott a nyakakkal. Ez óriási nyomást helyezett a nőkre, mármint elindult a diéták, a szépségápolás, kozmetika, tulajdonképpen iparágnak a kifejlődése, sokkal többet kellett sportolni, diétázni, és ez tükröződik a plakátokon is, mert nagyon sok plakát hirdett valamilyen sporttevékenységet. Jellemzően például a fürdés, az úszás az egy fontos terület volt, és hát kiemeltük még, mint témát a szépségápolást, mert ugye egészen megváltoztak a sminkelési szokások is, tehát mi korábban az, mondjuk a smink az egyált a félvilágidők, hogy finoman fogalmazzak, vagy színésznőknek volt az asztal tevékenysége, illetve elkezdenek a jó módú hölgyek is sminkelni, illetve a bőrükkel többet foglalkozni, hiszen több látszik belőle, és ezt az alakulást szerettük volna jelezni ezzel, hogy pipereasztalkát, pipere készletet, púderdobozokat is összeszedtünk a korból, tehát a szépségnek a világát megjelenített. A teremnek a következő része az, hogy a fogyasztási cikkekről szól, de azokból is igazából a luxus cikkeknek a reklámjáról van szó. Tehát nem fogunk sörplakátot vagy tejplakátot látni, hanem a igazán luxus termékeket hirdetik ilyen elegáns módon. Ezeket hívták egyébként korábban gyarmatároknak, úgymond, tehát kávé, tea, cigaretta, és az alkoholok közül is hát inkább a likőrök, meg az ilyen elegánsabb fogyasztató alkoholok reklámjai jelent meg az Art Deco. A teremnek a legvégén pedig a polgári otthon kerül a középpontba. Ez a jellemzően nagyvárosi, jellemzően budapesti polgári réteg, aki az Art Deco ízlést szerette, elkezdte a saját tárgyi környezetét is ennek megfelelően alakítani, és a polgári otthonokban a régi, akár sok generációta megőrzött bútorok helyett modernebb bútorokat berakni. Nem olyan sokan szerették a szigorú Bauhausos dizájnt, hanem valami dekoratívat, valami lágyabbat, ívesebbet, formásabbat szerettek volna. Ez eredményezte azt, hogy Magyarországon azért nagyon népszerű volt ez az Art Deco ízlés a bútorok világában. Egy-egy tárgyal tudtuk ezt jelezni, egy gyönyörű íróasztal, néhány dísztárt, egy szép karos szék jelzi ezt az enteriőrünkben.
Még az otthon világához tartozik, ugye a édességek, bútorok mellett a rádiót is ide szerettük volna tenni, hogy a mindennapok és az otthon világának egy fontos része, és egy szimbolikus tárgy volt azért akkoriban a rádió, a világra való nyitottság, amelyen keresztül a nagyvilág megismerhető, az a tárgy volt a családokban a rádió, és hát van egy magyar márka, amit mindenképpen ki akartunk emelni, az Orion cég, ugye itt nagy versenytársa volt a Tungsram. Fontos kiemelni szerintem, hogy nagyon-nagyon fejlett volt a magyar elektrotechnikai ipar, tehát igazán állták a nemzetközi versenyt ezek a cégek, ugye főleg a Philips céggel kellett állni a versenyt. Az Orion, az a 20-as években lett így márkanév, vagy az Egyesült Izzónak egy márkája. Amikor megtalálták ezt a márkanevet, akkor hozzá tulajdonképpen egy komplex arculatot is terveztettek. Ugye ez Botlik József nevéhez kötődik, ő az a grafikus, aki a logót, és a cégnek szinte minden reklámját készítette. Igazából évtizedeken át, tehát a 60-as évekig folyamatosan. Teljesen mai reklámos felfogást tükröz, hogy tulajdonképpen megteremtett egy koherens arculatot azáltal, hogy ugye egy ember a kezében tartotta ezt. Hogy milyen is volt ez az arculat, tehát magának a cég névben is benne van, hogy ez egy grandiózus, globális asszociációkat keltő név, tehát ugye egy csillagképre utal, és ez nagyon sokszor meg is jelenik a plakátokon, hogy mondjuk a földgolyónak a motívuma, vagy az űrnek a motívuma. Itt a cég egy ilyen hatalmas márkaképét vetítette előre, hogy a logó is ezt tükrözi, ez a háromfejes logó, hogy minden irányban árad a hang. Igazán monumentális hatása van ennek az Art Deco logónak. És hát nagyon sokszor szerepeltették a plakátokon, és szerettük volna jelezni, hogy akár egy zeneszekrényen, Intarziában is szerepelhetett ugyanez a logó. Összegyűjtöttünk ide olyan plakátokat is, amelyek a nagyvárosi szórakozáshoz, nagyvárosi élethez kapcsolódnak, mondjuk a Chicago című filmnek a plakátja, az talán egy ismertebb történet, ugye mert körül jóval később készült ebből egy musical is. De eredetileg ez egy néma igaz történet, tehát a 20-as években megesett való gyilkosságnak a hatására készült el, ez egy Broadway darab, és abból készült egy néma film a 20-as években. Ugye egy ilyen démoni nő, aki, vagy egy femme fatale, aki a szeretőjét meggyilkolta, és Chicago, mint a bűnös város, vagy a új modern Babel megjelenik ebben a filmben, és azt hiszem ez a plakát az eléggé ezt a világot így tükrözi. A leghíresebb műtár, ez mégiscsak a Fritzland Metropolis című filmjéhez készült magyar plakát. Ekkoriban ugye minden film kapott eredeti magyar plakátot, tehát nem volt az a helyzet, mint manapság, hogy egy amerikai film hozza a reklámanyagát, minden film magyar grafikus által kapott egy magyar plakátot. Botlik Józsefnek a Metropolis plakátja az azért kiemelkedő, mert egy nagyon-nagyon fontos kultfilm és egy gyönyörű plakát, ez nagyon jól esik itt egybe. Egy ízig-vérig Art Deco gyönyörű műalkotás, amit egyébként nemzetközileg nagyon ismernek, tehát ezt nagyon sokszor el tudunk helyek ezt a plakátot, meg ki is állították azért már többször külföldön is. Annak erre, hogy egyébként ebből a plakátból ez az egyetlen egy példány ismert.
Art Deco Budapest Magyar Nemzeti Galériában szeptember 25-éig prolongálva. Katona Anikó beszélt róla, és ez volt a lábjegyzet. Köszönöm figyelmüket, Lasics Haroldát hallották. Thank you.